A telefonnál Beke Károly, a portfólió elemzője. Jó reggelt kívánok!
Szia, üdvözlöm a kedves hallgatókat!
Hogy sikerült a mai nyitás a béten?
Egyelőre nem látunk egyértelmű irányt, a budapesti értéktőzsdén minimális különbséggel nyitott a magyar tőzsdeindex a pénteki záráshoz képest, mindössze néhány ponttal jár alacsonyabban, és a vezető papírok esetében sincs nagy elmozdulás, a Magyar Telekom 0,2%-os gyengülése tekinthető egyelőre a legjelentősebbnek, 1848 forintba kerülnek a távközlési papír részvényei. A MOL és az OTP minimális mínuszban van, a MOL 2768 forinton, az OTP pedig 29.070 forinton áll jelenleg, miközben a Richter 0,1%-kal 10.180 forintra erősödött, vagyis úgy tűnik, hogy egyelőre nem indult el a hét a magyar részvénypiacon, ha lehet így fogalmazni, kivárhatnak a befektetők.
Forint, ami a helyzet?
A forint piacán sincs egyelőre igazán nagy mozgás, most éppen a 388-as szinttel birkózik a magyar deviza, azok után, hogy pénteken új másfél éves csúcsra erősödött a forint, most 387 forint 94 fillért kell adni egy euróért, ez minimális forint erősödést jelent a múlt hét végéhez képest. A dollár 331 forint 54 fillérbe kerül most éppen.
10:30 újra ránézünk az árfolyamokra, addig is köszönjük szépen Beke Károlyt, a portfólió elemzőjét hallották.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
Kedvezően alakul az idei finanszírozási terv teljesülése, az állam működésének pénzügyi feltételei biztosítottak. Az államadósság finanszírozása stabil, mondta az Inforádiónak az Államadósság Kezelő Központ vezérigazgató helyettese. Annak apropóján, hogy az AKK beszámolt finanszírozási tervének időarányos teljesüléséről. Kolozsi Pál Csipos Ildikó kérdezte.
Az Államadósság Kezelő Központ egy finanszírozási terv alapján végzi a munkáját. Minden évben elfogadjuk az adott év előtti decemberben azt a tervet, ami alapján dolgozunk, és meghatározzuk, hogy milyen forrásbevonás szükséges a hiány és az adósság finanszírozásához. Ezt évközben, ahogy ilyen szükséges módosításra kerül, a jelenlegi hatályos tervünk alapján az idei évben nettó értelemben, tehát a lejáratokkal korrigálva 4600 milliárd forintot valamennyivel meghaladó finanszírozásra van szüksége a magyar államnak. Az első 9 hónapban csaknem 115%-on áll ez a teljesítési mutató, tehát azt lehet elmondani, hogy január és szeptember között több forrást vont be az Államadósság Kezelő Központ, mint ami az éves terv teljesítéséhez szükséges.
Az intézményi forintpiacon milyen folyamatok voltak megfigyelhetőek?
Három pillére van a finanszírozásunknak. Ebben a legnagyobb az intézményi forintpiac, ami a teljes adósságnak nagyjából a felét teszi ki. Itt ugye arról van szó, hogy az Államadósság Kezelő Központ heti rendszerességgel, sőt egy héten több alkalommal is aukciókat tart, ahol profi intézményi befektetőknek értékesít állampapírokat. Itt ugye azt lehet látni, hogy ez a piac is nagyon jól teljesít, nagyon stabil kereslet mellett tudjuk az értékpapírjainkat, a kötvényeinket eladni. Különösen az utóbbi pár hétnek voltak kiemelkedően jók az értékesítési számai, nagyon magas kereslet és nagyon magas bizalom mellett tudjuk az aukciókat megtartani.
A lakossági piacra mi volt jellemző? A lakossági állampapírok továbbra is olyan jól futnak, mint a korábbi időszakban?
Igen, a lakossági piac az szintén nagyon stabil pillére a finanszírozásunknak, és azt lehet mondani, hogy az idei évben is egyértelműen bebizonyosodott, hogy nagyon erős a magyar családok bizalma a magyar állam irányába. Idei első hónapja azért bizony mozgalmasak voltak a lakossági piacon, főleg itt a infláció követő papíroknak az átárazódása és a jelentős kamatfizetések miatt, de ebben az időszakban is nagyon stabil maradt az állam papírpiacnak ez a szegmens, tehát a lakossági papírok iránti kereslet nagyon erős volt. Az első 9 hónap összességében is azt mutatja, hogy ez a bizalom töretlen, és a lakosság kezében levő állampapírok, a lakossági állampapírok, illetve a lakossági kézben levő intézményi papírok, mert ugye erre is van lehetőség, összességében érdemben tudtak emelkedni január és szeptember között.
Ugye az Államadósság Kezelő Központ október 1-i hatállyal megújította egyes lakossági termékeinek a feltételeit. Mit kell tudni itt a részletekről, milyen változások történtek?
A október 1-ével hatályba lépő változások az első 9 hónapnak a tapasztalatait tükrözik. Ugye az első 9 hónap tapasztalatai közül a legfontosabb az volt, hogy ez egy nagyon stabil piac, de azt is lehetett látni, hogy bizonyos szerkezeti, strukturális átalakítások azért indokoltak az álmodóság kezelő részéről. Ez alapvetően két dolgot jelentett. Egyrésztről azt, hogy megpróbáljuk a hosszabb futamidejű termékeinket előtérbe helyezni, illetve azt, hogy a változó kamatozású termékeink helyett a fix kamatozású állampapírokat próbáljuk helyzetbe hozni a lakossági piacon. Ugye ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy a fix magyar állampapír az 5 éves futamidővel lesz elérhető, a kamata pedig 7%-ra emelkedik, a MÁ plusz, ami pedig egy sávos kamatozású termék, annak szintén egy magasabb kamatszinten történik majd az értékesítése, a kezdő kamatszint itt 6,5% lesz, és ez fog évről évre emelkedve végül is 7,5%-ra emelkedni a futamidő végére. Ezzel párhuzamosan a változó kamatozású termékeink is megmaradnak, a bónusz állampapírnak a kezdő kamata az 6,85% lesz, a infláció követő papír pedig ugyanúgy elérhető lesz, mint eddig, csak a kamat prémiuma nem 0,5% lesz, hanem 0,1%.
A devizapiacon az éves nettó kibocsátási terv hány százaléka teljesült szeptember 30-áig?
A devizapiac az egy nagyon sikeres piaca volt az idei értékesítésnek, ami alapvetően abból adódik, hogy volt három nagyon sikeres devizakötvény kibocsátása Magyarországnak 2025-ben. Januárban volt egy euró kötvény kibocsátás, júniusban egy 4 milliárd dolláros dollárkötvény kibocsátás, majd júliusban a kínai piacon egy 5 milliárd renminbis kínai kötvény kibocsátás. Ez utóbbi különben ezen a kínai piacon a valaha volt legnagyobb ilyen szuverén, tehát egy állam által végrehajtott kibocsátás volt. Hát összességében azt lehetett tapasztalni mind a három devizakötvény kibocsátásnál, hogy nagyon erős az érdeklődés nemzetközi szinten is a magyar kötvények iránt, és ezért nagyon jó feltételekkel tudtuk ezeket, nagyon jó kamatozás mellett tudtuk ezeket a papírokat értékesíteni.
Most mit lehet elmondani, hogy az államadósság deviza aránya az hány százalékos, illetve az államadósság finanszírozásában mekkora a lakossági tulajdonban lévő állomány aránya?
A lakossági tulajdon aránya az nagyságrendileg 20%, tehát érdemben nem tér el attól az értéktől, amit a korábbi időszakokban láttunk. Fontos pillérként tekintünk a magyar lakosságra. A deviza részarány az nagyságrendileg 30%. Ez néha ennél kicsit magasabb, néha kicsit alacsonyabb. Több mindenen is múlik, például a forint árfolyamnak az alakulásán is. De összességében itt is annak az értéknek megfelelő szintet látunk, ami az év elején kialakult, és nem is gondoljuk, hogy ezt érdemben meg kellene haladni. Úgy gondoljuk, hogy a mostani deviza arány egy egészséges szintnek felel meg.
Kolozsi Pált, az AKK vezérigazgató helyettesét hallották.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
A forrási csoport 100 millió dollár tőkét fektethet be az amerikai Axiom Space vállalatba. A két cég további 100 millió dollár nagyságú projekt keretében földkörüli adatközpont fejlesztését tervezik. A hírről a Forrási csoport számolt be közleményében. Részletek Sipos Ildikótól.
A Forrási Space and Defense, röviden Forrási SDT és az amerikai székhelyű Axiom Space vállalat nem kötelező erejű kötelezettségvállalási nyilatkozatot írt alá. Ennek keretében a két cég megerősíti szándékát, hogy a Forrási stratégiai befektetőként lépjen be az Axiom Space tőkebevonásába és 100 millió dolláros tőkeemelés révén részesedést szerezzen az amerikai vállalatban. A Forrási tájékoztatása szerint a jelenlegi megállapodás magába foglalja a két vállalat potenciális együttműködését az első európai földkörüli adatközpont programban, valamint a Forrási SDT csatlakozását az Axiom Space globális űripari piac teréhez. A Forrási SDT az első európai partner, amellyel az amerikai vállalat a földkörüli adatközpont rendszerek, röviden ODC programban együttműködhet. Ezen program célja egy olyan új generációs adatközpont létrehozása, amely lehetővé teszi a világűrben keletkező nagy mennyiségi adat közvetlen feldolgozását és tárolását. Ez áttörés a hagyományos földi rendszerekhez képest, mert a világűrben biztosítja az információk valós idejű szűrését és elemzését. A nyilatkozat értelmében a Forrási SDT emellett kihasználja az Axiom globális űripari piac terében rejlő lehetőségeket is, ami biztosítja, hogy a magyar fejlesztések közvetlenül bekapcsolódjanak a nemzetközi űripari ökoszisztéma szereplőinek körforgásába. A houstoni székhelyű Axiom Space vezető szerepet tölt be a kereskedelmi célú űrrepülés és űrinfrastruktúra fejlesztés területén, a vállalat nevéhez fűződik több más mellett a második magyar űrhajós Kapu Tibor űrbejuttatása is.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
Folytatódik az üzleti reggeli, az Inforádió reggeli gazdasági magazinja a portfólió szakértőjének közreműködésével. Műsorunkban egyebek mellett szó lesz arról, hogy a szokásos átlag felére esett vissza Magyarországon a kukorica termés, és már nem is lesz ennél sokkal több. Természetesen foglalkozunk az árfolyamokkal, kapcsoljuk újra szakértőnket is.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
Az aszályos nyár miatt idén hektáronként 5,6 tonna terméshozam mellett várhatóan 4,2 millió tonna lesz a hazai kukorica termés. Az egyre sűrűbben jelentkező időjárási szélsőségek miatt nagyon kiszámíthatatlanná vált ennek a haszonnövénynek a termesztése. Megfelelő fajta választással és precíziós gazdálkodással azonban nem kell lemondani a hazai kukoricáról, mondta az Inforádiónak az MBH Bank agrár- és élelmiszeripari üzletágának stratégiai elemzője. Héja Csabát Sipos Édikó kérdezte.
Korábban úgy számoltunk, nagy átlagba és kicsit elnagyolva, hogy a búza és kukorica, mint a legfontosabb szántóföldön termesztett növények, nagyságrendileg 1-1 millió hektáron termeltek a gazdák. Voltak évek, amikor mondjuk ez 1,2 millió hektár is lehetett, de nagyjából számoljunk ez az 1-1 millió hektárral, és azért egy ilyen 6-7 tonna országos termésünk volt, tehát hogyha kettőt összeszorozunk, akkor egy ilyen 6-7-8 millió tonna kukorica is volt az országban, és sokszor még ennél több is. Mára ott tartunk, hogy a termőterület az nagyságrendileg egy ilyen 7-750 ezer hektára csökkent a korábbi 1 millióról, tehát ez már termőterületben egy 25%-os csökkenés, és a termés átlagok erről a 8 tonnás termésről az elmúlt 3-4-5 évben volt, hogy 3 tonna, 4 tonna, idén nagyságrendileg ilyen 5 tonna környékére várhatjuk. Hát bizony van kukorica, ami az országból hiányzik. 2025-ben a már most úgy nagyságrendileg látszik, hogy egy ilyen 4-4,2 millió tonna környékén lesz a termés, tehát hogy bizony nekünk kukoricát kell importálnunk ahhoz, hogy a feldolgozó iparunk működni tudjon. A cél az lenne egyébként, hogy ez az 5 millió tonna meglegyen. Ez a jövőben sem elvárhatatlan. Tehát ugye a 700 ezer hektáról, 750 ezer hektáról is meg lehet csinálni az 5 millió tonna kukoricát országos átlagban, viszont ehhez nagyon komoly okszerű gazdálkodás szükséges, és nagyon megválasztani, hogy ezt hol termeljük meg, és ki termeli meg.
Meg lehet-e oldani ezt a problémát akár technológiaváltással, tehát az öntözés kiterjesztésével, vagy fajtaváltással, vagy ez a szántóföldi növénytermesztés esetében egyáltalán nem jöhet szóba, főleg akkor, hogyha ilyen nagy területről van szó?
750 ezer hektáron Magyarországon öntözni soha nem fogunk, ezt viszonylag nagy biztonsággal ki lehet jelenteni, ugyanis a cirka 4 millió hektár szántó területünknek egyszerűen nincs annyi kapacitás az országban, és nincs lehetőség arra, tehát ennek vannak külső paraméterek, ami alapján lehet öntözni. Ennyit nem tudunk az ország határon belül megoldani. Nyilván aki tud, és a öntözött területre valószínűleg kukoricát fog vetni, mert továbbra is az egyik legfontosabb, hanem a legfontosabb élelmiszeripari alapanyag. Itt az állattartástól kezdve az édesítőiparig nagyon sok mindenre lehet gondolni. A kérdésre a válasz együtt minden. Tehát a fajta választás, a talajművelés, az okszerű gazdálkodás, az öntözés, tehát ezeknek a tényezőknek az összessége fog kiadni egy rendszert, amin kell és lehet változtatni, és aminek nap végén az eredménye az lehet, hogy újra ezt az 5 millió tonnát, vagy még az a felettit meg tudjuk termelni az országban. Tehát én nem merném ilyen drasztikusan kijelenteni azt, hogy temetni kell a magyar kukorica termesztést, mert lesz magyar kukorica 5 év múlva, 10 év múlva is. Valószínűleg a klímaváltozás miatt persze nehezebb lesz, de ennyire szélsőséges időjárási körülmények, mint 22-ben, vagy akár 2025-ben is voltak, nem minden évben lesznek, hanem ezeknek a hatásai, negatív hatásait kell minimalizálni. Kicsit egy ilyen pozitívabb jövőképet adva, inkább azt gondolom, hogy tényleg csak az fog vele foglalkozni, akinek alkalmas a területe, és ezeket, amit mondtam, rendszerben gondolkodva, megfelelő fajta választással, megfelelő talajműveléssel, precíziós gazdálkodási elemekkel együtt, lehet, hogy nem lesz 10-10x tonnás kukoricája, mint ami volt megfelelő áldásos időjárási körülmények között, viszont azért egy tisztességes termést és jövedelmet biztosító gazdálkodást továbbra is lehet majd a kukoricával végezni.
Hia Csabát, az MBH Bank Agrár és Élelmiszeripari Üzletágának stratégiai elemzőjét hallották.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
Októbertől eszélyemmentesek a három gyermekes anyák, ez azt jelenti, hogy novemberben esedékes nettóbérük 15%-kal emelkedik. A PVC adótanácsadási területének igazgatóját Honyek Péter Csipos Ildikó kérdezte.
A három gyermekes anyák kedvezménye 2025. október 1-től érhető el. Egyrészt azoknak az édesanyáknak, akik jelenleg is kiskorú gyermekeket nevelnek, illetve idősebb nők esetében is, tehát azoknak is, akiknek a gyermekei már régen fölnőttek. Azon anyák esetében, akik jelenleg is kiskorú gyermekeket nevelnek, ők egyrészt ugye személyi jövedelem adó szempontjából azért adómentesek, mert három gyermekes anyák. Ez nem azt jelenti, hogy elveszítik a családi kedvezményt, hanem azt jelenti, hogy a családi kedvezményt családi járulékkedvezmény formájában tudják igénybe venni. Tehát abban az esetben, ha egy keresős a család, csak az édesanya dolgozik, akkor abban az esetben, ha legalább 803 ezer forintnyi jövedelme van, akkor teljes egészében igénybe tudja venni a családi járulékkedvezmény formájában a családi kedvezményt, mert van elegendő járuléka ahhoz, hogy a három gyermek után a kedvezményt érvényesíteni tudja. Ugye most 2025. júliusában emelkedett meg a családi kedvezmény, három gyermek után ez 148.500 forint megtakarítást eredményez, 803 ezer forintnyi bér kell ahhoz, hogy elég járulékot fizessünk ennek a 148 ezer forintnak az érvényesítéséhez.
Itt havi összegről van szó.
Itt havi összegekről van szó, igen. De abban az esetben, hogyha az édesanyja nem keres 803 ezer forintot, hanem annál kevesebbet, akkor értelemszerűen ő azzal jár legjobban, hogyha az édesapa, az anyával együtt élő férj veszi igénybe a családi kedvezménynek minél nagyobb részét, hogy ne legyen olyan része ennek a kedvezménynek, amelyiket nem tudják igénybe venni, vagy amelyiket majd csak az adóbevallás benyújtásakor vesznek igénybe. Tehát azoknál az édesanyáknál, akik eddig úgy nyilatkoztak, január 1-én úgy nyilatkoztak, hogy az összes kedvezményt ők szeretnék igénybe venni, és volt 700 ezer forintnyi fizetésük, hát az teljesen rendben volt az évelei szabályok szerint, de most október 1-ével ez már nem a legoptimálisabb történet. Ebben az esetben érdemes egy új adóelőleg nyilatkozatot adni a családi kedvezményről. Ugye ezt bármikor vissza tudja vonni, és újat tud adni az édesanyja, illetve az édesapa is, és akkor, hogyha anyuka 803 ezer forintnál kevesebbet keres, akkor adjon át minél többet ebből a kedvezményből az édesapának, ne kelljen várni fél évet arra, hogy a adóbevalláskor kapják meg ezt a kedvezményt.
Honyek Pétert, a PVC adótanácsadási területének igazgatóját hallották.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
A telefonnál ismét Beke Károly, a portfólió elemzője. Szervusz, jó reggelt még egyszer.
Szia, üdvözlöm ismét a kedves hallgatókat.
Mi alakult az elmúlt bő 20 percben?
Jó volt a hangulat a budapesti értéktőzsdén, vagyis felfelé indult a Bux Index, most szűk fél órával a nyitást követően már 0,4%-os pluszban van, és a vezető papírok árfolyamán is ez a javulás látszik. A blue chipek közül már csak a Magyar Telekom van mínuszban 0,1%-kal, 1850 forintra csökkent az árfolyama. A Richter viszont 0,7%-os pluszban áll, 10.240 forinton. Az OTP 29.150 forintba kerül, ez 0,2%-kal magasabb a pénteki záró árfolyamnál. A MOL pedig 0,1%-kal 2774 forintra erősödött.
Forintpiacon változott-e valami?
A forintpiacon nincs változás, nagyjából ugyanazt lehet elmondani, amit 20 perccel ezelőtt, 388 körül jár az euró jegyzése, ez minimális erősödést jelent a forint szempontjából péntek estéhez képest, a dollár pedig 331 forint 40 fillérbe kerül most.
Köszönjük szépen, Beke Károlyt, a portfólió elemzőjét hallották.
Üzleti reggeli, az Inforádió interaktív üzleti pénzügyi magazinját hallották.